Folytassuk akkor a lecsóval, és ahogy készülgettem, találtam egy nagyon klassz karinti idézetet, amit te biztos, hogy ismersz 1936-ból, de kénytelen vagyok elmondani, mert ahogy elolvastam, összefutott a nyálaszámban, és most is nagyon nehéz megtartani ezt a műsort, mert egész egyszerűen tényleg folyamatosan úgy érzem, hogy ennem kell mindegy, hogy milyen, de valamilyen lecsót. Szóval így hangzik az idézet. Többször kikukkantam a konyhába, és elragadtam tatással állapítottam meg, hogy végre kedvenc vacsorám készül, amiért hetek óta harcoltam hiába. Lecsós kolbász, belévert tojással és jutúrós galuska. Élénken láttam a lecsó aranypiros levét, az úszkáló kolbászkarikákat, s a sárga, ruganyos, kemény galuskán sustorgó, csípős jutúró kupacokat. Szóval a 36-ban Karinti ezt írta, hogy tényleg nagyon plasztikusan írta le, tehát az emberben egyszer tényleg olyan érzés van, hogy ezt valahol meg szeretnék kóstolni. De itt is az van, amit te mondtál, hogy itt valamiféle mártásként, vagy pedig ilyen főételként, amihez köret párosul, úgy került a konyhába először be a magyar konyhákba a lecsó.
Igen, ilyen kiegészítőnek lehetett volna nevezni az elején. Ugye ez a leírás egyébként csodálatos, már Mák Ródi gyulai magasságokba repítette Karinti Frigyes, csak azért nem kell, hogy oda repítse, mert ő Karinti Frigyesi magasságokban van. De ez egy kicsit Ródis lett ez az idézet, és az én szívemet mindig megdobogtatja, hogy a Brinzové Háluski is megjelenik itt a
igen.
Multikulti jegyében, ugye a korabeli Magyarország multikulti jegyében. Persze ez már Horthy korabeli Magyarország, és mégis visszautal erre, hogy mennyi gyökere van a magyar gasztronómiának. Na, ez a mártás dolog, ez valószínűleg onnan származik, hogy ez az általam az előbb említett bolgár kertészek ugye meglehetősen jól elsajátították a Oszmán Birodalomnak a kertészeti kultúráját, és hogy ők húzódtak északra, ekképp megérkeztek Magyarország területére is, de adatok szerint nagy valószínűséggel már a 18. században Brassó környékén fölbukkantak, de döntően a 19. század második felében telepednek meg nagyobb számban Magyarországon. De ők készítettek nagy valószínűséggel először ilyen paradicsom, paprika, mártást itt. De ezt a Balkánról érkezve nem tűnik annyira szokatlan dolognak, illetve említsük meg, hogy a lecsó, mint lecsó bolgárszkoja talán ezen a néven, tehát bolgár lecsó néven megtalálható az orosz gasztronómiában is.
Konkrétan a lecsó szót használja?
Azt hiszem, igen, illetve használja a pérecet, ami ugye paprika.
Igen.
A paprika. És ez így elég érdekesen visszautal arra, hogy lehet egy ilyen eredete. De ez önmagában az, hogy a bolgár kertészek itt megjelentek, még nem indokolta volna az, hogy országszerte elterjedt legyen. Itt utalnék vissza arra, amit mondtál, hogy megjelent a tömeges termelés, és megjelent az erre való igény. Ugye ebben az időben nagyon népszerűvé válik a paradicsommártás is. Tehát itt megint Ródi Gyulára utalnék vissza egy picit, ugye, amikor kihozzák a főt húst, és akkor ahhoz paradicsom mártást kínálnak egyebek mellett, ami akkor egészen új dolognak számított. Úgyhogy valószínűleg a újdonság varázsa, a városi tömegigény, illetve a tömegtermelés együttesen teremtette meg azt, hogy a lecsó népszerűvé vált, és aztán lassan főétel lesz belőle, amiben szerintem szerepet játszott az, hogy olcsón meg lehetett venni a hozzávalókat, a feldolgozás révén el tudtak tűnni a minőségi különbségek, mert ha mostanában a legfrissebb paradicsomból készül, ugye azáltal, hogy megfonnyasztom, megkapatom, eltűnnek ezek a nüansznyi finomságbeli különbségek, és hát egy jó lecsó, ha semmi más nincs benne, nincs belevert tojás, nem kerül mellé sonka, kolbász, bármi, ha csak kenyeret teszek mellé, már egy nagyon finom étel tud lenni.
Abszolút, és egyébként nyilván van mindenkinek egy saját változata, és ugye ahány ház, annyi szokás, ez nyilván a lecsóval is így van, van, aki arra esküszik, hogy tojással készíti, de hogyha megnézzük a nagyon népies verziókat, akkor felelhető az, hogy itt egy mártás, valami ízes, zamatos mártást készítettek valami egyszerű ételhez, és vagy nokedlivel, vagy valamiféle gabonával, tehát mit tudom én, rizssel, vagy valami ehhez hasonló hajdinával, vagy valami kásával, vagy krumplival ették, és így dobták fel azokat az egyébként viszonylag olcsón kapható alapanyagokat. A többi, ami a kolbászos, vagy szalon, hát a szalonna még talán még arra futotta, de alapvetően a többi verzió az már egy picit a polgári konyha fele megy.
Teljes mértékig, ugye a klasszik lecsóhoz valószínűleg megfelel annak a klasszikus szegény konyhai megoldásnak, hogy kell valami, ami laktató, és minden, ami igazán finom, ami egy kis ízt tud adni neki, az igazából fűszer gyanánt működik. Beszéltünk már ebben a műsorban például a pizzáról, ami egy végtelen egyszerűségű lepény alapesetben, és ugye mindig az került rá, ami kéznél volt. Na most, ami kéznél volt, az nem feltétlenül a pármai sonka volt adott helyzetbe. főleg nem Nápoly környékén.
Igen. És még számtalan olyan dolog, amivel mostanában esszük és szeretjük a pizzát.
Hát igen, mostanra eljutottunk oda, hogy már ilyen gasztronómiai csodának tekintjük a pizzát, és meghatározó standardek szerint készítjük, hogy melyiket hogyan nevezhetjük, kanonizáljuk ezeket. Ugyanakkor ugye természetesen ez az is hozzátartozik, amit egyszer hallottam, hogy valahányszor valaki beleharap egy havai pizzába valahol a világban, meghal egy olasz. Tehát...
igen, ettől függetlenül ugye óriási táborra szakadt ez az egész, tehát aki viszont szereti, és azt mondja, hogy annak van is helye, sőt, egész komoly gasztro emberek is felkarolták ezt, az egy amerikai változat, teljesen más, nincs köze, hasonlóképpen, mint az amerikai spagetti, amit a bevándorlók készítettek ugye el, és teljesen más, mint a bolonyai kis húsgombócokkal, és másfajta elkészítési módja van, de ezt majd egy másik adásban megbeszéljük, amikor az olasz bevándorlókról lesz szó az Egyesült Államokban. Szóval hogy vissza egy picit, hogy terjedhetett el, és én ezen gondolkodtam, hogy nagyon fontos volt a Weiss Manfred, amit mondtál, és a konzerv, mert valami azt sugja nekem, hogy ez akkor terjedt el igazán tömegesen, amikor rájöttek arra, hogy ezt kiválóan be lehet főzni, ugyanúgy, mint a különböző gyümölcsöket, más zöldségeket meg savanyítottak, tehát télire elraktak olyasmit, ami ugye nyáron, késő nyáron érett, és hogy legyen valami finomság télire is.
Könnyen tárolható, viszonylag hosszan tárolható, olcsó az alapanyaga, könnyű hozzájutni, és akkor itt megint visszakanyarodnék a konzervhez is, tehát a konzervre nagyon sokszor úgy gondolunk, hogy az valami 1945 utáni dolog, hát nem, már a monarchia korában is voltak ilyenek, és nem véletlenül keletkeztek ezek. Egész egyszerűen tudomásul kell venni, hogy a rohanó, fáradt városi ember az nem feltétlenül szeret a konyhában órákon át pepecselni. Ez igaz volt a ráérősnek tekintett akkori háziasszonyokra is, de sokkal egyszerűbb volt megvásárolni a konzervet. És még egy dolgot kell figyelembe venni, amikor a tömegigényről beszélünk, ez pedig nem más, mint a modern sajtó és a reklámok. Tehát amikor eljutunk oda, hogy a ország jelen egyre nagyobb hányadat tud írni, olvasni, egyre nagyobb a urbánus lakosság, a városi lakosság, aki már nem saját maga termeli a dolgokat, hanem megvásárolja valahol, megveheti az alapanyagot a piacon, de mennyivel egyszerűbb egy konzervhez hozzájutni, ráadásul rengeteget olvas, megjelenik a tömegreklám. Ha a tömegreklámot, a konzervet meg az olcsó alapanyagot összedobjuk, akkor egyáltalán nem meglepő, hogy a lecsó ilyen módon átütötte a falat, és tényleg tömegétellé vált. És hát itt említsük meg azt, ami szerintem a lecsónak az egyik legismertebb magyarországi megjelenítése, ha már irodalom szóba jött, ez ugye Eisenman Mihály Csókos asszonya, ami ugye az operetta két háború
igen,
között.
Igen, ez a lecsó, a csókkal kapcsolatban, hogy van?
Úgyhogy lecsó, kolom a rúst a szádról, így kezdődik, és ugye decsó, de csókolni való vagy, és az a legszebb, hogy ebben a szövegben, tehát ő a lecsóról ír, akkor teljesen egyértelmű, hogy ezt mindenki tudta, hogy micsoda. Nem kell körbeírni, nem kell lábizetelni, nem kell feloldani, tehát addigra már biztos, hogy ez a szó benn volt a köztudatba. Ráadásul ugye ebbe a dalszövegbe felsorolja a hozzávalókat. Tehát kis túlzással receptként adja meg, hogy mit kell csinálni, és ugye van az a nagyon szép reklámja, megint arra utal, hogy a korabeli közvélemény mire fordította a figyelmét, hogy bár én Nurmi nem vagyok, csókban bárkit elhagyok, és ugye itt hát a kiváló finn atlétára utalt vissza ezzel a Nurmival. Őt ma már lehet, hogy magyarázni kéne, viszont a lecsót nem.
A lecsóról beszélgettünk Katona Csabánval, a Borravaló Gasztrokultúra magazinban, ezzel jövünk vissza.